Azt az örömhírt hirdetem nektek, hogy lesz egy fiú, aki verset mond nekünk, és ezt már is örömmel halljuk és hallgatjuk.
Így van.
Karácsony áll a szoba közepén, mint boldogított pár. Lámocska gyúl a szívű mécsesén, sokakat melegít vár. Milyen szép a karácsony ünnepe, mindegy, hogy gazdag vagy szegény. Legfontosabb most a szeretet, ebből kell, hogy legyen elég. A szeretet legalább ingyen van, ez bárkinek láthatjuk már. Igen, ma a szeretet napja van, ebből is ajándékozzál. A kályha dorombolva melegít, majd a nap tüzesen ízik. Bizony ez nem mindenkinek segít, valaki belülről fázik. Miután a karácsonyfát eltüzelték, s kint zöldel majd a táj, lángocska, égj a szívünk mécsesén, s mindenkit melegíts át.
Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük, nagyon szép volt. Én is mondanék nektek egy gyerek történetet, mert hogy vannak gyerekek itt, akik meghallgatják. Hát, ha itt van Balázska is figyel ránk.
Még itt van.
Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy volt egy szép család. Ebben a családban volt apa, anya és két fiú. Tudta az apuka, hogy a fia nagyon szereti a mézes kalácsot. Baláskám, szereted a mézes kalácsot?
Igen.
De én is nagyon szeretem a mézes kalácsot. Apa éppen az erdőbe járt, és fát vágott, mert favágó volt, hogy jó sok fát hazavigyen, és jó meleg tüzet rakjon, mert hideg tél volt nagy hóval. És ahogy az erdőn járt, az apuka találkozott egy kedves régi öreg cimborájával, aki a kezébe nyomott a favágás közben egy gyönyörű mézes kalácsot. Az apuka nagyon éhes volt a favágástól, megizzadt, gondolta, ó, mindjárt megeszem, olyan éhes vagyok. De eszébe jutott a kisfia, és azt mondta, hát, inkább kibírom az éhséget, hazaviszem ezt a mézes kalácsot a kisfiamnak. El is tette a zsebébe. Amikor hazaért a fiú, kifutott az utcára, és mondta, apukám, apukám, nagyon vártalak. És az apuka rögtön a kezébe nyomta, nézd, fiam, mit hoztam. És a fiú kitátotta a száját, hogy beleharapjon, de aztán várt egy kicsit. Betette a zsebébe. Eszébe jutott, hogy ott van bent a kis óvodás testvér, aki úgy szeret ajándékot kapni. És hát inkább befutott a házba, behívta a szobájába a kisöcsét, és azt mondta, hogy na, mit gondolsz? Nagyon titokzatos volt az arca. Na, mit gondolsz? Mi van a zsebembe? Hát, egy mézes kalács. És a kis tesó nagyon boldog lett. A kezébe vette a mézes kalácsot, forgatta, szagolgatta, nézegette, azt mondta, hogy meg akarom enni most rögtön. De ebbe a pillanatba az anyuka kiabált, fiúk, fiúk, hol vagytok? És bejött a szobába. És ebbe a pillanatba az óvodás gyerek elkezdett gondolkodni. Megenném én ezt a mézes kalácsot, mert úgy szeretem, de hát anya úgy örülne, ha látná, hogy odaadom neki. Anya nagyon örülne, és én úgy szeretem, ha anya örül. Hát gyorsan odaadta anyának a mézes kalácsot, és azt mondta, anya, anya, ugye örülsz, ha neked adom, nagyon finom lehet. És anya látta a kisfiú csillogó szemét, és elfogadta a mézes kalácsot. És ahogy kiment a szobából, hazaérkezett a munkából a férj, befejezte az udvari munkáját, és éppen betoppant, és a felesége oda ment ragyogó arccal, és azt mondta, tudom, a kedvenced a mézes kalács. Képzeld, most adta nekem a kisrác. Ugye megeszed? És a mézes kalács visszajutott apához. Mit gondoltok, gyerekek? Mit tanulhatunk ebből a történetből? Látom, hogy vannak itt gyerekek, kicsi gyerekek, meg nagy gyerekek, bármelyik gyerek szólhat. Mert hogy mindannyian voltunk gyerekek valamikor. Lehet, hogy Gabi lesz az, aki megmondja. Szerintem itt tanulhatunk mi gyerekek ebből, ha már Balázska elszaladt. Hát én azt tanulnám, ha más nem hallgathatok meg. Nem jön Balázska? Hát, na akkor valaki más, bár... Hát itt van Balázs, itt van Balázs.
Csak az van, hogy a történet végéről lemaradt, úgyhogy szerintem nem sok mindent tud így.
Na, hát akkor mondja valaki más. Hát, ha valaki más mond egy mondatot. Hát, ha nem, akkor majd én mondom, hogy szerintem számomra ez a történet azt tanítja, hogy adni jó. Kapni is jó, de adni még jobb. Ja, és itt van a pici lány is. Szia, csillagom, örülünk, hogy látunk. Szia, csillagom, szia. A mai történet, amiről szeretnék veletek beszélgetni az igéből, ez Mózes első könyve 17. fejezetnél kezdődik, de aztán ez csak a bevezető ige lesz. Ezt mondja az Úr Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. fejezet.
Béla, vagy itt többen kétük egy picit a kamerádat lempetődött.
Szóljatok. Így jobb.
Szerintem igen, köszönöm,
szóljatok. Tehát Mózes első könyve 17. fejezet 4. versétől olvasom. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre, minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom, és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy. Kánaán egész földjét birtokul, örökre, és Istenük leszek. Ábrahám 75 évesen kapja először ezt az ígéretet, és aztán eltelik 10 év. Hogy vagytok ti azzal, hogy kaptok egy ígéretet? Mit kezdtek az ígérettel? Nem azt gondoljuk, hogy holnap biztos beteljesedik. Sőt, jobb lenne a ma. Vagy arra gondolunk, hogy egy kicsit várni kell, Isten próbára teszi a dolgainkat, és várni kell egy kicsit, de hát azért, ha nem holnap teljesül, holnap után biztos. És képzeljétek el, hogy Ábrahám 10 évig vár, 10 évig, és 10 év után azt mondja, hát nem szeretnék tovább várni, most már mégiscsak a kezembe veszem a dolgokat, mert hogy az Isten ígérete teljesedni kell, hogy teljesedjen, ezért képbe kerül Hágár, és aztán a Hágár képbe kerülése után jönnek azért a konfliktusok, jön a nyomorúság, jön a fájdalom, jön a félelem, jön a menekülés, jön az üldözés, jön mindenféle jön. Csalódás, kihasználás, megnyomorítás, uralkodás, kérkedés, cinikusság. A történetet, a konfliktust Hágár és Sára között ismerjük, amiben persze részes Ábrahám is, és mindezt végig kell nézze. Egyetlen oka van annak, hogy ezt a sok mindenféle rossz érzést és helyzetet Ábrahám végigéli. Egyetlen oka van, hogy bízik az ígéretben, aztán meg nem bízik az ígéretben. Mert azt gondolja, hogy az ígéretet mégiscsak neki magának kellene kézbe venni végre, végre kézbe venni és végre megvalósítani valamit abból, amit az Isten ígért, mert ha már az Isten nem teljesíti, de a vágy olyan erős, akkor majd neki kell ezt teljesíteni. Hogy vagytok ezekkel a vágyakkal? Hogy vagytok ezekkel a vágyakozásokkal és várakozásokkal? Mondd valamit, Isten, amiről szilárdan meggyőződve tudjuk, hogy ez Isten ígérete. Biztosra vesszük azt, hogy ez az Isten szava volt, amikor ígéretet tett. Nem kételkedünk az ígéretben, hogy valóságos. De aztán ez az ígéret egyszerűen csak így elporlik, eltűnik, elfújja a szél. És mi ott maradunk a vágyakozással, és a várakozással, ami egyre felerősödik bennünk, és mikor nem akarunk tovább várni már, akkor azt mondjuk, hogy valamit teszek én, és majd én megoldom. Én meg kell oldjam, mert nem bírom tovább ezt a várakozást és vágyakozást elhordozni a szívemben. Mikor jön már az a gyerek? Mikor jön már az? És Ábrahámnak tervei voltak. Mint ahogy az embernek mindnek tervei vannak. Azt a nyomást, ami a gyermektelenség fájdalma, végre letehetem magamról. Mert 76 éves vagyok, 77, 78, és már 80 éves vagyok, és még nincs gyermekem, és megy az idő, és lesz gyermekem valaha? És emberileg azt mondjuk, hogy hát persze nem bírta tovább ezt a várakozást és vágyakozást, és jött Hágár, de aztán eltelik egy idő, és az ígérethez képest számoljatok egy kicsit, 75 évesen kapta az ígéretet Ábrahám, és 100 éves volt, mikor megszületett Izsák, 25 év múlva született meg Izsák. Mit gondol ez az Isten, hogy az ember képes 25 évet várni arra, hogy a vágyai beteljesüljenek? A nagy kérdés, hogy tudjuk-e komolyan venni az ígéretet, és tudunk-e hinni abban, hogy eljön az idő, eljön mindennek az ideje. Hiszitek-e azt, amit az ige mond, mikor pedig eljött az időnek teljessége, akkor cselekedett az Isten. Nem szeretjük kivárni az időnek a teljesedését, a beteljesült pillanatot, a pillanatot, amit az Isten előre eltervezett, hogy jót tesz majd. Mi nem bírjuk kivárni a pillanatot, mi most akarjuk, de legalább holnap. Bírok én várni, Uram, de azért az én türelmemnek is határa van. És vajon van-e az Isten türelmének határa? Vajon gondoltunk-e arra, hogy az Isten mennyit vár ránk? Mennyit vár arra, hogy minket, téged és engem szeplő nélküliként és sömörgözés nélküliként állíthasson maga elé? Mennyit dolgozik rajtunk és értünk az Isten, hogy ez megtörténjen? Aztán szeretném, ha eszünkbe idéznénk a Jelenések könyvéből azt az igét, aminek a végét szoktuk hangsúlyozni, meg az elejét szeretném hangsúlyozni. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt van a szentek türelme. Hol van a szentek türelme? Mert általában azt mondják, akik betartják Isten parancsolatait, erről szoktunk többet beszélni, de az ige úgy kezdődik, hogy itt van a szentek türelme. Türelme, hogy az ígéretek beteljesítésére, az ígéretek, az Istentől származó ígéretek megtörténtére tudjanak várni. Örömmel várni, kitartóan várni, nem engedni, hogy a remény beporosodjon és eltűnjön. Tudunk-e várni az ígéretekre? Biztosak vagyunk-e abban, hogy amit Isten megígért, az teljesíti. Aztán egy másik történetet idéznék, ami megint csak az idővel van kapcsolatban. Ábrahám 25 évet vár, 25 évet, hogy megszülessen Izsák. És aztán itt van egy másik történet, a másik történet Lukács evangéliuma első fejezetében található, és ezt olvashatjuk Lukács evangéliuma első fejezetében, a 27. vers. Az Úr elküldte Gábrielt egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. És az angyal elmegy. Amikor ez a történet zajlik, akkor elhangzik egy mondat még Mária szájából. Az angyal távoztakor, mielőtt az angyal elmenne, Mária kimond valamit. Tudjátok-e, mit mond Mária? Alig vártuk a szabadítót, Uram, de ne én legyek már az anyja. Hát én még csak jegyes vagyok. Elhangzik ez a mondat? Nem. Mária azt mondja: íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem a te beszédet szerint. Legyen így. Hát én Mária helyébe azért egy nagy kérdést feltennék. Uram, nem tudtál várni csak pár hónapot? Egy kicsit később, egy kicsit később. Ábrahám azt mondja, most legyen. Mária meg mondhatta volna, nem lehetne egy pár hónappal később, uram. Rendben van, uram. Várjunk már egy kicsit az esküvőt. Csak az esküvőt várjuk meg. Csak az esküvőt. Egy kicsit később. De betölt az idő. Eljött az időnek teljessége. És Mária jegyes. És Mária elkezd domborodni. Ahogy telnek a hetek, egy idő után látható ez a domborodás. Ez félreérthetetlen jel. Félreérthetetlen. Mindenki számára gyanús már Mária, hogy mi is történhetett vele. És hogy mi történhetett vele, nem kell olyan sokat találgatni. Mária terhes. És ezt József is megtudja. Vajon ott volt-e Máriában a zakatoló, tépelődő kérdés? Hogy mit fog most mondani a nép? Mit fog mondani József? Mi fog velem történni? Hiszen, ha csak egy pillanatra is elhomályosodott, és beporosodott az ígéret, hogy Isten fia lesz, aki a gyermeked lesz, ha csak egy pillanatra is a figyelme fókuszából eltűnt ez a gondolat, abban a pillanatban átvette az uralmat a félelem. József nem fog bízni velem többé, hiszen ezt mondhatom én neki, amit akarok, de tehát ilyen sose történt, hogy egy nő csak úgy. József nem fog bennem bízni többé, és megköveznek majd, hiszen olyat tettem jegyesként, aminek a vége halál lehet. Azt feltételezik rólam, hogy olyat tettem, hogy megköveznek majd érte. Miért most, Istenem, nem tudtál várni egy kicsit? De eljött az időnek teljessége, és ez most történt. Most, amikor még nem kellene, később egy kicsit, később, Istenem, de most történt. És Mária igent mondott erre. Mi emberek az idő keretbe vagyunk beszorítva. És mivel véges az életünk szakasza, van kezdete és van vége ennek a földi életnek, mindent bele akarunk sűríteni ebbe az életbe. És most akarjuk, és nem akarunk várni. És ha most történik valami, amikor nem aktuális az idő, akkor azt mondjuk, hogy majd később. Én ezt most kiradírozom. Én ezt most eltüntetem, én ezt most likvidálom, én ezt elhessegettem magamból, és becsukom az ajtót ide, be nem jön, ahol én vagyok. Mert én nem most akarom. Majd, ha én úgy gondolom, majd, ha én azt gondolom, és szeretném, de nem most. Az Isten pedig azt mondja, nekem is van egy órám. És az én órám ma azt mutatja, eljött az idő teljessége, és kibocsátotta Isten az ő fiát. Mert most szükség volt rá. Ábrahám azt mondta, meddig várjak még? Mária azt mondta, miért nem várt még egy kicsit az Isten? Vajon mi mit szoktunk mondani, amikor az Isten így van, amikor az Isten jön, és valamikor csak egyszerűen kinyitja az ajtót, és belép. Mi mit szoktunk nekik mondani? De jó, hogy jöttél már, annyira vártalak. Hogy várjál már még egy kicsit, mert még dolgom van nekem. Dolgom van még ezt, meg ezt, meg ezt meg kell csinálnom, és ha majd kialakul, akkor majd lesz nekem is Zoom a telefonomon, tabletemen, vagy lesz rád időm, Istenem, de tudod, most a barátok, majd most nagyon fiatal vagyok, Istenem, majd egy kicsit öregszek, és kijátszottam, kielveztem az életet, majd akkor, vagy majd akkor, ha ötösöm lesz a lottón, vagy majd akkor, ha eljött az igazi nagy ő, vagy majd akkor, ha elment az, akit nem bírok most elviselni, vagy majd akkor, ha megváltoznak a körülmények, vagy majd akkor, ha így meg úgy lesz, én majd akkor. De most, hát most, most. Pedig az Úr azt mondja, most kopogtatok az ajtódon, és belépek. Kinyitod az ajtót? Beléphetek? Engeded, hogy a kormányhoz üljek, és ne az anyósülésre, hogy végre megmondjam, hogy merre megyünk. Átengeded a kormányt, hogy egészen szabadon vezessem az életed útját, hegyre fel és völgy bele, mert az lesz az igazi utazás, az lesz a boldog, örömteli utazás, az lesz a kiteljesedő élet, az lesz az áldott élet. A Galata levél 4. fejezete, 4. verse így szólt. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. A törvény alatt levőkből fiakká válni. A törvény alatt levők, akik hátán koppan a bot, és üt a korpács. A törvény alatt levők a szolgák, akiket kordában tartanak, és bántanak, és ütnek. De mikor eljön a fiú, akkor azért jön el, hogy elnyerjük a fiúságot, hogy fiak legyünk, ne szolgák. Ádám és Éva hallja a jövendőlést, az asszony magva majd a kígyó fejére tapos. És megszületik Káin, és azt mondják, fiat nyertem az Úrtól, az Úr ajándéka, ő lesz a szabadító. És nem történik meg a szabadítás, és nincs belépésük az Édenben továbbra sem. Nem érkezett meg a szabadító, és telnek az évek, és aztán jön egy újabb emlékeztető egy embertől, akit az Isten kiválaszt, és azt mondja, hogy Júda házából származik majd a fejedelmi pálca, mondja Jákob, amikor áldást mond a fiaira. És aztán Mózes megemlékezik újra a szabadítóra, és újra jövendőléseket mond. Aztán Bálám akarata ellenére azt mondja, hogy csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. És sorolhatnánk a sok-sok jövendőlést, ami századokon keresztül, évszázadról évszázadra, időről időre Izrael életét végigköveti. Isten nem akarja, hogy beporosodjanak az ígéretek a fejünkben. Ezért Isten az ő népéhez újra és újra szól, jön a szabadító, jön a megváltó, ne felejtsétek el. És Izrael népe elfelejtette és felidézte, és újra elfelejtette és felidézte, hogy jön a megváltó, és jön a szabadító, és ott lesz velük. És láthatják majd, és hozzájuk szól majd. Mégis azt látjuk, hogy a proféták idézetei, a proféták szavai, amik azért hivattak, hogy ébren tartsák a reményt, ezek a szavak oly kevéssé találtak meghalló és megértő fülekre. Dániel beszélt eljövetelének időpontjáról. Dániel elmondta azt, hogy az újjáépítés, Jeruzsálem újjáépítésétől hogy lehet kiszámítani a Mesiás fejedelemig való megérkezést, hogy Mesiás hogyan fog megérkezni. Aztán Mikiás beszélt arról, hogy hol fog megszületni. De vagy nem figyeltek rá, vagy félreértelmezték. És ha a századokon végig megyünk, akkor azt látjuk, hogy a 19. században kutatják a dánieli proféciát, és nem pontosan értik, hogy mit is jelent ez. Vajon mit is jelent a profécia az Isten örökkévaló országának eljöveteléről? Olvassák a nagy szoborról szóló látomást, álmot, és aztán a nagy hegy, ami az egész szobrot ledönti, és nagy hegyé lesz, ami örökké tart majd, örök országa lesz az Istennek. És nem értik, hogy vajon ez mikor történik meg. Kezdenek keresgélni és olvasni, de nem értik meg az üzenet lényegét. Vajon először lesz az Isten országa, vagy először jön a szolga király, aki a földön szolgál. Nem az a nagy, aki uralkodik, hanem az a nagy, aki szolgál. Eljött Jézus, hogy mindenek szolgája legyen. És az emberek fejében a király van, nem a szolga. Vajon mi melyik helyet szeretnénk a mester oldalán elfoglalni? A szolgáló mester oldalán a szolga helyét akarjuk elfoglalni, vagy a király urunk oldalán az uralkodó helyet. Vajon elfogadjuk-e azt, hogy ezen a földön a szolgáló mester oldalán a szolgáját foglalhatjuk el, és ez a legnagyobb kitüntetés? Szolgálni az embereket, ahogy a mesterünk szolgálja az embereket. Mert a mester nem a fejüket mosta meg, hanem a lábukat. Mi meg inkább a fejüket szeretnénk mosni, mert ez sokkal könnyebb. Közelebb van a szánkhoz fejet mosni, mint lehajtani a fejünket, meghajtani a derekunkat, meg a térdünket, és megmosni a másik lábát. Melyikhez kell a többerő, mondjátok? A mester lehajtotta a fejét, meghajtotta a térdét, és megmosta a lábukat. Aztán odaadta a kezét, meg a lábát, amiben szögeket ütöttek, mert így is szolgált. Akarunk-e szolgálni? Megalázó helyzetbe kerülni, szolgálni, és nem fejet mosni, hanem lábat. Izrael népe megfásult a várakozásba, és a maguk kezébe vették az életüket. Tudjátok, amikor az ember a maga kezébe veszi az életét, akkor azt gondolja, hogy ő az igazság harcosa. És az igazság harcosaként az a jó, amit ő gondol. És ilyenkor nagyon gyorsan teret nyer az ellenség. Teret nyer az ellenség, mert az ellenség nem a békesség fejedelme, hanem a szétdobálás fejedelme. Ezért, mikor az ember rájön, hogy széttöredezik minden körülötte, és józan pillanatában meghallja a proféták szavát, akkor azt mondja, hogy jobb lenne a békesség fejedelme, hogyha a veszőt, a kormányrudat ő tartaná a kezében, nem én. Ehhez persze alázat kell. Ezékiel könyve 12. fejezet, 22. verse ezt mondja, a napok csak haladtak, és semmi vélet, minden látás. Másik fordítás szerint, múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. A sok látomás, amit a proféták leírtak, hogy jön a szabadító. Teltek az évek, és nem teljesült az ígéret. Mit kezdünk ezzel a várakozással és vágyakozással, amikor nem teljesül az ígéret? Mit tudtok kezdeni vele? Vajon van-e hitünk belekapaszkodni az ígéretbe? Amikor jönnek a napok, mennek a napok, és nem teljesül a sok látomás. Vagy azt mondjuk, ez a látomás nem is Istentől volt, mert nem teljesedett. Vajon nem Istentől volt a látomás, mert 25 év múlva született meg Izsák? Vajon nem Istentől volt a látomás? Vajon nem Istentől volt Jézus, mert házasságkötés előtt fogant? Vajon nem Istentől volt az ajándék, mert nem az ember időszámítása szerint teljesedett be? A legfőbb kérdés az, hogy nekem van igazam, vagy az Istennek. A magam igazához ragaszkodok foggal, körömmel, de igazán, hogy az Isten ígéretéhez ragaszkodok foggal, körömmel, és igazán. Ez a hitünk legnagyobb próbája, a legnagyobb hitpróba. Hiszel-e az Istennek, ha nem a te órád szerint működik az Isten, és nem hozzád igazítja a cselekvését, hanem azt kéri tőled, hogy te igazodj az ő órájához, mert a te órád valahogy nem jól jár. Itt az ideje felébredni, állítsd be az órádat az Isten órájához, mert az az igazi Greenwichi idő, tudjátok? Mert az Isten másképp számolja az időt. Ő tudja, mikor mi következik. Aztán megérkezett Izrael népe az egyiptomi fogsághoz. És ott vannak 430 évig Egyiptomban. És megkérdeztetik, de miért, Istenem? Miért? Miért történhetett ez? Tudjátok, hogy Isten már beszélt erről a fogságról még Ábrahámnak. Ábrahámnak, akinek azt mondta, hogy nagy népek atya leszel, Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy lesz majd egy fogság, egy hosszú fogság. Mózes első könyve 15. fejezet 12. versétől olvasom. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. Ma az időről beszélünk. Ábrahám úgy hajtotta nyugovóra a fejét, hogy nem látta meg, hogy az utódai Kánán földére léptek volna. Azt is elmondja az Isten, hogy rabszolgák lesznek az utódaid. Kedveseim, akik itt vagytok, Nem szívszorongató lehetett arra gondolni, hogy mi lesz majd velük. Hogyan élnek majd. És vajon nem szívmelengető volt arra gondolni, hogy de az Isten szemmel tartja őket. És kihozza őket onnan. Mire figyelünk? A bajra, vagy az ígéretre, hogy az Isten kezében vannak, az Isten kezében maradnak, és az Isten kihozza aztán őket, és lehet bármekkora hatalmas a fáraó, bármekkora hadsereggel, az Isten kihozza őket onnan, ez az Isten ígérete. A nagy kérdés a hitünk. Hisszük-e az Isten szavát? Bízunk-e az Isten szavában? Bízunk-e abban, hogy az Isten kezében lenni a legnagyobb biztonság, még a hatalmas cunami idején is? Történjen bármi, a legnagyobb biztonság, ha az Isten kezében vagyunk, mert amit az Isten ígért, az beteljesíti. Mert az Isten nem szegi meg a szavát, az Isten nem hágja át az ígéreteit. Tudjátok-e, hogy az Isten mit ígért meg Izrael népének? Emlékeztek, hogy mit is olvastunk a Lukács evangéliumából? Csak úgy újra felidézzük. Ezt mondta az angyal Máriának. Nagy lesz a te fiad. A magasságos fiának mondják majd, és az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária helyében én erre gondoltam volna minden nap. A fiam király lesz. Örök király lesz. Soha nem lesz vége az uralkodásának. Éppen ezért, mivel a zsidók számára ez volt a legnagyobb kérdés, hogy mit tesz majd a szabadító, ezért számukra leginkább az uralkodó király eljövete volt, a nagyon várt. A leginkább azt várták, jöjjön az uralkodó király, legyen már saját uralkodónk, a szívünk szerinti uralkodó, a vágyaink szerinti uralkodó, aki majd úgy uralkodik, amit mi szeretnénk, csak figyeljük már meg megint, miről szól a történet, hogy a mi vágyaink legyenek az elsők. A mi vágyaink. Eljött Jézus, és szabadító lett. Milyen szabadító lett? A pogány szokások, miszerint az ember saját magát megválthatja a jó cselekedetei által, beszivárgott Izrael országába is. És ez egy nagyon súlyos és nagyon veszélyes tanítás. És azt gondolom, hogy a ma emberének kísértése is, hogy a jó cselekedeteinkkel kiérdemelhetjük az Isten figyelmét, és letörleszthetjük a rossz cselekedeteinket. Sajnos nagyon sok keresztény tudatban az van, egy rossz cselekedet, meg egy jó cselekedet kiegyensúlyozza egymást. Csináltam valami rosszat, de teszek valami jót, aztán ezzel ki van pipálva a történet. Ez egy pogány gondolkodás. Senkit meg nem bántanék, de amikor valaki azt gondolja, hogy egy rossz cselekedet után elmond néhány imádságot, akkor ezzel a bűnbocsánat megtörtént. Ez egy hamis gondolat, egy hamis feltevés, mert mi nem tudjuk jóvá tenni a rosszat. Mi bocsánatot nyerhetünk a rosszra. Mi jóvá tenni, kipipálni jó cselekedettel nem tudjuk a rosszat. Mi kegyelmet tudunk elfogadni, az Isten bocsánatát, meg az embertársaink bocsánatát. Kegyelemre szorulunk. Vannak dolgok, amit jóvá tudunk tenni, ha valakitől elvettünk valamit, visszaadjuk. De én nem erre gondolok most. A bűneinkért bűnbocsánatra szorulunk, és ez egy kívülálló személy cselekedete. Először is az Istené, másodszor az emberé, ha ember ellen vétettünk. Kegyelemre szorulunk. Az a gondolat, hogy mi a saját magunk megváltója lehetünk, ez egy pogány gondolat. Egy pogány gondolkodás. És a zsidóvallás átvett belőle sokat. És éppen ezért ettől kezdve nem volt védőgát a bűn ellen. Mert vétkeztek, elvittek egy bárányt, a bárány meghalt, és ők mentek tovább, és vétkeztek, és elvittek egy bárányt, és a bárány meghalt, és ők mentek tovább. Csak színjáték, üres formaság volt az egész áldozati rendszer, amit az Isten azért tanított meg nekik, hogy megtanítsa őket arra, hogy mit jelent szenvedni és meghalni a bűn miatt. mit jelent, hogy valaki helyetted átvállalja azt, amit igazából neked kellene hordozni. De megkopott, elszürkült és semmivé lett, mert nem az értett haló Krisztusra utalt már, hanem csak egy dologra utalt. Az egész dolog egy dologra utalt. Mégpedig arra, hogy én megoldom. Én majd megoldom, meg tudom én majd oldani. Az az élő manna, amit az Isten azért adott Izraelnek, hogy példaként élve továbbadják a környező népeknek, nem adták tovább, megposhat náluk a felhalmozódott manna. Tönkretette a környezetüket, tönkretette őket, magukat is. Megrabolták Istent attól a dicsőségtől, amit adhattak volna neki, és megkárosították a világot az evangélium jó hírétől és üzenetétől. Mivel vonakodtak átadni magukat Istennek, hogy eszközök legyenek, ezért valaki más eszközeivé váltak. És ez a más, akinek az eszközeivé váltak, ez elpusztította őket. Egészen elpusztította őket. Hamis színben tüntették fel Isten jellemét. Ezért az Isten nem volt vonzó az emberek számára többé. Nem vágytak az Isten után. Éppen a legnagyobb sötétség órájában, abban a sötét órában, amikor Izrael népe már semmit nem értett az Isten üzenetből, és abból a lényegből, amit Isten meg akart velük tanítani, ebben a sötét órában az Isten azt mondta, az óra ütött, betelt az idő, és elközelített hozzátok az Isten országa, és kibocsátotta Isten az ő fiát. Isten fia lejött erre a földre. A legnagyobb kérdés az volt ebben a sötétségben, ebben az erkölcsi sötétségben, hogy az Isten fia, amikor eljön erre a földre, királyként érkezik-e, vagy szolgaként. Sátán legfőbb célja az volt, hogy mindenki előtt, az angyalok előtt, és a bűn nélkül élő lények előtt az bizonygassa, hogy a földön élő emberek számára nincs bocsánat. Olyan mélyre süllyedtek a bűnbe, annyira megkötözte őket Sátán a gonoszsággal, a démonok megkötözöttségben tartották őket, hogy a Sátán azt akarta kiprovokálni, hogy az Isten elutasítsa magától az embert, és elpusztítsa őt. És akkor végre Sátán vágya beigazolódik. Az Isten a bűnt megtorolja, ezért csak félelemből lehet őt szolgálni. A cél az volt, hogy Sátán végre elérje a célját, és Isten elengedje az embert a sorsára. Eltörölje őt. És akkor Sátán tapsolt volna, és azt mondta volna, mindenki látja, hogy nekem van igazam. Az Isten egy kényúr. Eltörli azt, aki nem engedelmeskedik. Jutalmazza azt, aki jót cselekszik. Ezért igazából semmi köze semminek a szeretethez. Nem mond Isten igazat. Vajon Isten hogy érkezik erre a földre? Királyként vagy szolgaként? Vajon hogy érkezik az Isten? Úgy, aki villámokat szórva eltöröl mindent, vagy aki ő maga válik szolgává. Ő maga válik kiszolgáltatottá, hogy az emberhez beszélni tudjon az ember kiszolgáltatottsága nyelvén. Amikor Jézus kisgyermekén Betlehemben megszületett, akkor a világ, aki a színfalak mögé beléphetett és benézhetett, a világ ámult. A világ mindenség alkotója és teremtője. Halandó, törékeny, emberi természetet öltött magára, és megszületett egy istállóban, Betlehemben. Azért érkezett a földre, mert szerette az embert. Nem volt semmi más oka és indítéka, hogy utána jöjjön az embernek, hogy kegyelmet hirdessen. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Az emberekhez jött, és emberekhez hasonlóvá lett. Ugyanúgy fázott, éhezett, ugyanúgy szenvedett, ugyanúgy félt, ugyanúgy rettegett a haláltól, mint bármelyik ember ezen a földön. És ugyanúgy hitt az Isten ígéreteiben, ahogy mi hihetünk az Isten ígéreteiben. Tudjátok-e, milyen ígéretben hitt Jézus, mikor emberként a földön élt? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, hallotta az Isten hangját. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Hallotta az Isten hangját. De hát hol van ebbe az ígéret? Hol van itt az ígéret? Vajon milyen ígéretbe kapaszkodott bele Jézus, amikor a sötétség órájában volt? Abban az ígéretben tudott belekapaszkodni, amit Ésaiás tekercséből olvasott. Amikor ott volt Názáretben, és felolvasta az Ésaiás tekercsét, amikor azt olvasta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek a szabadulást hirdessem, hogy bekötözzem a megtört szíveket, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. És aztán az Ésaiás tekercsében azt is olvasta, hogy kínosztatik, és elnémul, mint bárány, amit mészárszékre visznek. Jézus olvasta a jövendőléseket, ismerte a messiásra szóló jövendőlést, ismerte az ígéretet, hogy harmadnapra feltámad. És mivel ismerte az ígéretet, ezért bízott az Isten kijelentett szavában. Drága testvéreim, vajon bízunk-e az Isten kijelentett ígéretében? Kaptatok-e már ígéretet? Kaptatok-e ígéretet az Istentől? Hallottátok-e már a nektek szóló üzenetet? Tudjátok-e, hogy az ígéret Isten szájából származik? Bele tudtok-e kapaszkodni az ígéretbe? És elhiszitek-e, hogy az Isten órája nem siet és nem késik? Mert a hit próbánk kérdése az, hogy mit kezdünk az ígéretekkel, amit Jézus mond. És ha milyen az ígéret, vajon hogyan tekintünk a másik emberre, aki mellettünk ül? Vajon az Isten ígérete megtanít-e bennünket szolgálóként Jézus mellett lenni, vagy mi csak a királyságra vágyunk, és uralkodásra, és a szolgálatról elfelejtkezünk? Mert ezek a nagy kérdések. Hallani az ígéretet, biztosnak lenni benne, hogy az ígéret beteljesedik, szolgáló mestert követni, kivárni az idejét mindennek, mert az Isten kezében pontosan jár az óra, és rábízni, hogy az idő beteljesedése az ő kezében van. Vajon tudunk-e szolgálni? Mondok nektek egy történetet, de egy pillanatra behozok egy képet, amit kint felejtettem. Mit is jelent nekünk a szolgálat? Adventistaként, keresztényként szolgáló Krisztust akarjuk követni. Egy igaz történetet mesélek el nektek. Volt egy család, akik esküvőre készültek. A családban volt kisgyerek, két kisgyerek, egy lány meg egy fiú. És ahogy az esküvőre készült a család, mindenki izgatottan szervezte az utazást, és csomagolták az ajándékot az ifjú házasoknak, és egyszer csak a családban elhangzott egy különleges mondat. Tudjátok, hogy a vőlegény zsidó? Hát, a gyerekek hallották, zsidó, a vőlegény, komolyan zsidó? És az egyik gyerek, a lány, ezt forgatta a fejébe, zsidó, a vőlegény. Hát a zsidó, az Jézus rokona. Ha Jézus rokonával találkozik az ember, az olyan, mint ha Jézussal találkozna, hiszen közel vannak egymáshoz, és ha közel vannak egymáshoz, hát ha megérinthetném a kezét, az szinte olyan lenne, mintha Jézus kezét megérinteném. És elérkezett az esküvő, és ott volt mindenki az esküvőn, és tudjátok, egy esküvő mindenki a mennyasszony csodája, hogy milyen szép, és milyen szép a ruhája, meg a csokor a kezében, és jaj, a mennyasszony, de volt az egész násznép között egy kislány, aki azt mondta, hogy jaj, a vőlegény, aki Jézus barátja, és addig sündörgött, és mindent megtett, hogy a vőlegény közelébe lehessen. Megmutatom nektek ezt a kislányt. Látjátok ezt a kislányt? És a vőlegényt, aki ott van egész közel hozzá. Hát ez a kislány én vagyok. Mert hogy ez volt a legnagyobb öröm, hogy Jézus rokona, akkor az már majdnem Jézus. És ha megfoghatnám a kezét, akkor Jézus kezét fognám. Az én kérdésem most itt a végén az, hogy vajon amikor egymásra nézünk, vajon amikor egymást szolgáljuk, tudunk-e úgy tekinteni egymásra, mint Jézus rokonára? Tudunk-e olyan szent alázattal és tisztelettel, olyan emelkedett örömmel szolgálni az embereknek, ahogy Jézus rokonainak szolgálhatnánk? Mert az Úr Jézus azt szeretné, hogyha így tekintenénk a testvéreinkre, a szomszédainkra, az emberekre. Mert mi a szolgáló Krisztust követjük. Az uralkodás is eljön majd. Mert eljön majd, mint királyok királya és uraknak ura. És lesztek ti királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. Eljön majd. De most a szolgálat órája van. Az ígéretekbe kapaszkodás ideje. Hogy várjuk a napot, akkor eljön az időnek teljessége, és kibocsátja Isten az ő fiát, mint királyok királyát. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei atyánk, hálás a szívünk a sok jóságért, amit kapunk, hogy a te életedből megtanulhatjuk, mi a jóság, mi az alázat, mi a szelídség. Taníts meg bennünket szelídnek lenni és alázatosnak. És segíts Istenünk, hogy soha se veszítsük el a hitünket, amikor a várakozás megkoptatná azt. Segíts minket, hogy megláthatnánk téged, a szolgáló Krisztust, hogy igazán a tanítványaiddá váljunk. Taníts meg bennünket úgy fordulni egymás felé, ahogy te fordultál a bűnös, lázadó, gonoszsággal teli ember felé, szolgaként, kegyelemmel. Taníts meg bennünket a te órádra figyelni a magunk órája helyett, hogy bízzunk abban, hogy te tudod, mikor van itt az ideje. Add nekünk az áldásodat, add, hogy örömmel várjuk a napot, amikor megjelensz az ég felhőiben, mint királyok királya. És hogy hálát adjunk a mai napért, amikor a szolgálat órája van. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.